Köszöntöm a kedves hallgatókat, Puskás Antal, pálos szerzetes vagyok. Tovább haladunk a Liturgia szelleme című könyvben, amelyet József Ratzinger írt, más néven, 16. Benedek pápa. A pápa már, ez a 16. Benedek már ugye nincs annyira a figyelem középpontjában, de ugyanakkor még mindig ír, mindig alkot, és nagyon is tudom ajánlani a kedves hallgatóknak műveit, bármit is írt még pápasága idején, illetve amit még előtte a bíborosi, illetve a hittani kongregáció prefektusaként. Ez a mostani könyv, amiben haladunk előre, a Liturgia szelleme című, ez éppen ebből az időszakból van még. Nagyon jól érzékelte a Szent Atya azokat a szükséges területeket, vagy azokat a szükségeket, amik a liturgia terén adódtak, és amelyeket szükséges újra átgondolni, megalapozni megfelelően, és ebből született tulajdonképpen a könyv. Én pedig ezt olyan szándékkal hoztam ide a kedves hallgatóknak, hogy készülünk az eukarisztikus kongresszusra, és ennek keretében jöhetnek elő ilyen nagyon fontos témák a liturgiában, a szentmisében, az eukarisztia tiszteletében, tehát ilyen módon is szükséges elmélyülnünk. Vannak, akik azt mondják, hogy maga az eukarisztikus kongresszus lesz majd a lényeg, és mit kell arra annyit készülni 3 éven keresztül. Felvetődhet ez a kérdés, és jogosan, de meg kell ráadnunk a választ is. Én úgy látom, hogy tulajdonképpen éppen a készület a lényeg, mert hogyha nem készülnénk, ebben a 3 éves időszakban nem hoznánk elő azt a sok fontos szempontot az eukarisztiával kapcsolatban, amit meg is teszünk, és szervezetten nagyon jól megtesz maga a püspöki kar irányításával ehhez kapcsolódó sok-sok csoport. Ha nem tennénk meg ezt az előkészületeket, akkor maga a eukarisztikus kongresszus az csak egy szép ünneplés lenne, de azt gondolom, hogy így, ha fölkészülünk rá, tulajdonképpen ha elmélyülünk, mondhatnánk így, akkor egy tartalmas ünneppé válik, vagy igazi ünneppé. Kicsit hasonló ez ahhoz, amint amikor a egyik könyvben olvastam egy ausztrál benszülöttek közé valahogyan odavetődött fehér európai orvosnő, számolt be arról, hogy ahogy vándorolt ezekkel a benszülöttekkel a nagy ausztrál pusztán keresztül, időről időre volt egy olyan benszülött, aki azt mondta az egész közösségnek, hogy most álljunk meg, és most ünnepeljünk meg engem. És így nekünk, európaiaknak ez furcsán hangzik, de ez az ember tulajdonképpen elérkezett egy olyan fordulópontra az életében, ahol valami megérett benne, megértette, megérezte, hogy most már nem az az ember, aki korábban volt, azért, mert valamint keresztül ment, és valamire megérett. Új nevet is választanak ilyenkor, és óriási nagy ünneplésbe kezd az egész közösség. Hát én így képzelem el azt az eukarisztikus kongresszust, ami vár ránk 2020-ban. Érlelődnünk kell a hitünkben, és ehhez legyen segítség a mai hittanóra is. József Ratzinger a könyvében az áldozatról beszél, röviden fölelevenítem az elmúlt hittanórának a lényeges mondani valóját. Tulajdonképpen mit is jelent az imádás, mi is a lényege az eukarisztikus vagy más kultusznak? Erre azt válaszolja egy szóval, hogy az áldozat. Viszont az áldozattal kapcsolatban meg is jegyzi rögtön, hogy rengeteg félreértés és torzult felfogás él ezzel kapcsolatban. az áldozat alatt nagyon felszínesen azt értjük, hogy valamit az ember magától elvesz, és odaadja az Istennek, ember használatából kivonja, és akár égő áldozatban régen, vagy valamiféleképpen, hogyha most teljesen a mai emberre értelmezzük, lelki áldozatra is gondolhatunk, magunktól megtagadunk valamit, és jogosan merül föl az a kétség az emberben, hogy tényleg ezt akarja Isten, hogy valamit elpusztítsunk, ebben lennék örömét, hogy akár régen, az ókorban, amikor az emberek föláldoztak állatokat, és elpusztultak az állatok, elégtek az oltáron, vagy éppen, hogyha gabonát ajánlottak fel, hogy ebben az elpusztításban leli Isten az örömét. Vagy, ha magunkra gondolunk, abban az áldozatban leli Isten örömét, hogy mi lemondunk valamiről, és az nincs többé a számunkra. Érezzük, hogy ez nem lehet Isten szándéka így, ahogy most mondtam. Mi tehát maga az áldozat, ami a Szentmisének a lényege, és ezért is beszélek most erről? Isten dicsőségét nem az elpusztítás szolgálja, hanem az, amikor valamit úgy ajándékozunk neki oda szabad akarattal, hogy kérjük, ő maga vegye föl azt a saját magába. Elmagyarázom még ezt világosabban. Hogyha gondolunk azokra a régi áldozatokra, amikor tűzzel fölemésztették a magát a feláldozott állatot, akkor maga ez a tűz egy nagyon lényeges valóság, amely szinte magába foglalja, átalakítja azt, amit áldozatként ott elégetnek, és ez az áldozat maga följut az egyesülésre Istennel azáltal, hogy a füstje fölfelé száll. Ez a szimbolikus kép nagyon jól kifejezi az áldozatnak a lényegét. Tehát nem megsemmisül valami, hanem Isten tüze által átalakul és egyesül Istennel. Ez az áldozat lényege. Ez történik a Szentmisében, csak egy mélységes, misztikus valóságban. Erről is lesz szó. Tehát amikor így elveszítjük önmagunkat az áldozatban, akkor gyakorlatilag megtaláljuk magunkat az Istenben. Ez az egész történelemnek és a kozmosznak a lényege igazából, hogy Isten szeretetének a tüze föllobbanjon, és magába vegye föl az egész teremtést. Ez a tűz jelképes, és hogyha az egyházatyák nyelvezetén fejezzük ki, akkor ez maga a Szentlélek. Ő az, aki a kezdetben ott volt, ő az, akit kiárasztott Jézus pünköstkor, és Jézus beszél is erről, hogy Isten szeretete, vagy maga az Isten emésztő tűz, ami nyilván nem egy félelmetes kifejezés akar lenni, hanem éppen ez, hogy a szeretete úgy magával ragad, hogy magába foglal és egyesít saját magával. A kultusznak, akár az eukarisztiának, akár magának a teremtésnek is a célja igazából ugyanaz. Az, hogy amit ott az áldozatként felajánlunk, mondjuk a Szentmisében, akár a teremtés önmaga mind arra van rendelve, hogy megistenüljön, istenivé váljon. A kozmosz ne úgy képzeljük el, a világot, a teremtést, az univerzumot, ne úgy képzeljük el, mint egy üres épületet, amiben valaki beköltözhet, és aztán, hogyha vége van az illető életének, akkor vagy eladja ezt a házat, vagy éppen nincs vele semmi, hanem üresen áll. A teremtés, a kozmosz nagyon is részese annak, aminek az ember a részese, amire az ember van hivatva. maga a világ mindenség a történelem. A történelem nem a világban zajlik, hanem maga a világ mindenség együtt az emberrel elválaszthatatlanul alkotja a történelmet. Ez többféleképpen bemutatható, és engedjék meg, hogy idehozzak egy 20. századi gondolkodót, akit annak idején még a teológián ismerhettem meg, de Benedek pápa is idézi őt, Teilhard de Chardin, egy francia jezsuita pap, aki úgy értelmezi a kozmoszt, a világ mindenséget, mint a felemelkedés folyamatát. Vagyis, hogy vannak a világban és a történelemben, a kezdetben egymástól különálló csoportosulások, közösségek, formák, és ez a sokféleség egyre inkább nagyobb egységbe vezet. Egy növekvő szintézisbe olvad össze majd, és ebben lényeges szerepe van az embernek, aki a gondolkodó, aki az imádkozó, és ennél még fontosabb szerepe van ebben Krisztusnak, aki az embert, az emberi közösségeket élteti, aki az ember gondolkodását irányítja az egyre nagyobb egység felé, és ezzel együtt maga a világ is átalakul az egyre nagyobb egység felé, és van egy nagyon szép gondolat a Teilhard de Chardinnek, amely alapján úgy tudja értelmezni az átváltoztatott szentostyát, mint az anyag átváltozásának elővételezését. Magyarul, amikor a szentmisében a pap szavaira átváltozik a kenyér és a bor, az már előképe annak, ahogyan az ember és ahogyan az egész világ mindenség átváltozik majd, átistenül, ahogy erről Pál apostol is beszél, hogy Isten lesz minden mindenben. Keveset szoktunk gondolkodni erről a Pál apostolnak, illetve a Szentírásnak erről a kifejezéséről, hogy Isten lesz minden mindenben. Keveset szoktunk gondolkodni magáról, arról a reményről, amit a Szentmisében minden alkalommal megünneplünk. Pedig nagyon lényeges, hogyha a mindennapjainkat úgy akarjuk élni, hogy el ne vesszünk azok részleteiben, akkor időről időre elő kell vennünk azt a nagyszerű reményt, amit elénk állít a Szentmise liturgiája. Egyébként szeretném majd idővel elővenni Benedek pápának a keresztény reményről szóló írását is, de hát ezt majd csak a mostani könyv befejezésével. Szóval Teilhard de Chardin számára az eukarisztia megadja azt az irányt, azt a kozmikus mozgást, a kozmikus mozgásnak az irányát, amely egyben megelőlegezi, előízét nyújtja annak, hogy milyenné válik majd a világ, hogy istenivé, ahogyan a kenyérből, az egyszerű anyagból és a borból lesz Krisztus teste és vére, hasonlóképpen fog majd történni az emberrel és a teremtéssel. Krisztus fölfoghatatlan módon átalakítja. Akár a testünk föltámadása is gondolunk, sokszor fölvedik a kérdés, hogy hogyan lesz majd, amikor porból az embert Isten föltámaszt, és sokszor ez a kérdés az emberek számára a legnagyobb hitetlenkedést váltja ki. De hát egyszerű a válasz, ami nyilván nem oldja fel annak a titokzatosságát, de mégis egy jó válasz, hogy akkor nézzük meg azt, hogy hogyan változhat át a kenyér egyszerű anyaga a legmagasabb rendű valósággá, Krisztussá. anélkül, hogy ugyanakkor ne tűnne el a kenyérnek a színe. Fölfoghatatlan a mi emberi értelmünk számára, de hát ugyanígy történik majd a feltámadáskor és a mi testünkkel. Ez tehát egy irány is, amit megszab maga a Szent Mise, ilyenné, így ilyen irányba változhat, kell majd változnia a világnak. Teilhard de Chardinnek ez az elképzelése, és ez a leírása nyilván nem egy hagyományos teológiai fogalmakkal dolgozó leírás. Minden esetre nagyon gyorsan megértjük rajta keresztül, hogy mi a hagyományos teológiának a mondani valója. Nézzünk meg most egy másik megközelítést, ami sokkal régebbi a keresztény ókorból is, illetve magából az ókorból származik, és itt Plotinosz nevű görög filozófust hoznám föl. És két fontos fogalmat említ még itt Benedek pápa, a latinul exitus reditus, nem akarok egy ilyen szavakkal vagdalkozni a hallgatók körében, de egyszerűen ezt csak azért említem, mert így megjegyezhető, és ha valahol találkoznak vele, akkor ez már ismerős lesz. Tehát az exitus annyit jelent, hogy valami elindul, a reditus pedig annyit jelent, hogy valami visszatér. És gondolhatunk itt arra a világképre, amely az úgynevezett körkörös világkép, hogy mindig ugyanaz ismétlődik, akár a természetben évről évre, akár az ember egyéni életében, akár a nagy világkorszakokban. Így gondolkodott az ókori ember. És Plotinosznak, ennek az antik filozófusnak az elgondolásában nagyon szépen látszik, hogy hogyan is gondolkodnak a nem keresztény kultuszok is, és vallások. Az exitus, vagyis az elindulás nem kezdetként van értelmezve, tehát még egyszer mondom, Plotinosz, ő a nem keresztény kultuszoknak és vallásoknak a megalapozását hozza. Persze ezek a elgondolások már előtte is léteztek. Lényeg, tehát hogy maga a világnak a létezése, a látható világnak, az anyagnak, a természetnek, az embernek a létezése úgy jelenik meg, mint bukás. Ez nagyon fontos. Tehát, hogy föltételezi, hogy a kezdetek kezdetén volt egyfajta isteni magasság, egy csodálatos világ, egy isteni világ, amiből valami miatt lezuhant egy másik világ, vagy kiesett belőle bukásként, tehát egy negatív eseményként jött létre a világ maga, az anyag. Tehát föltételezi, hogy eleve rossz, ami a világban van. És egyre nagyobb távolságra sodródik aztán az istenitől. Ez már önmagában eléggé reménytelenül hangzik, de ahogy az ókori filozófusok szerint is, meg aztán a vallások, nem keresztény vallások szerint is, van ebből visszajövet, reditus, tehát van belőle visszatérés, lehetséges is, azonban az éppen abban áll, hogy felfogom, hogy hol vagyok, és elkezdek visszafelé menni. Tulajdonképpen a saját gondolkodásomat kezdem átalakítani, vagy más, ma jobban ismert szóval ez a megvilágosodásnak az útja, nem keresztény értelemben. Akár megváltásnak is nevezik ezt, de ezt soha nem gondolhatjuk keresztény megváltásnak. Szóval egyszerűen, mikor rájövök, hogy hol vagyok, és merre kell mennem, és rájövök arra, hogy az isteniből lettem, onnan estem ki, akkor tulajdonképpen, ez nem keresztény felfogás, zárójelben mondom, akkor az isteni tulajdonságomban, ebben az erőben bízva újra elindulhatok a tudatos isteni létezés útján. Talán itt már felfedezzük benne mi magunk is, hogy mennyi mai divatos elképzelésnek és vallási közösségnek ez a gondolkodása. Tehát ez az úgynevezett önmegváltás, megvilágosodás útján. Ehhez persze tartoznak különféle gyakorlatok is. Létezik olyan elmélet, miszerint csak filozófusok, a magasabb szintű gondolkodásra képes szellemek alkalmasak annak felismerésére, hogy mi ez az út, a megistenülés, illetve a újra az istenében való visszatéréshez. Voltak külön ilyen csoportok az ókorban, és azt gondolom, biztos, hogy ma is vannak, akik úgy gondolják, hogy csak ők képesek erre a felemelkedésre, a teljes megistenülésre. És a többiek az egyszerű lelkek számára, akik nem képesek ilyen magasrendű megvilágosodásra, rendelkezésre állnak különböző liturgiák, amik számukra is nyújthatnak valamiféle megváltást, élményt. Ezek a keleti liturgiák sokasága, amik kifejlődtek. És hát talán itt alakult ki az úgynevezett lélekvándorlásnak az elgondolása is, amely szerint, hogyha valaki sok életen keresztül vándorol a földi világban, de mégsem képes a megvilágosodásra és a visszatérésre az istenibe, ezért van számára még az a remény, hogy egyszer talán sokadik újjászületése után majd mégiscsak eljut arra a magasságra. Ezeket a rendszereket, amik így gondolkodnak a felemelkedésről, a visszatérésről az istenihez, gnózisnak nevesszük, abból a görög szóból kiindulva, ami tudást jelent. Tehát a tudás itt azt jelenti, hogy én jövök rá, hogy hol vagyok, hol tartok, megvilágosodok, és haladok előre. Mert az ilyen nézetek igézete nagy, és a keresztény üzenettel könnyen azonosíthatóak. Könnyen azonosíthatónak látszanak. Gondoljunk csak bele, hogy van az eredeti bűn, amiről azért nem olyan könnyű gondolkodni, nem olyan könnyű belátni, hogy ez mit is jelent pontosan. Azért az ember könnyen átveszi azt az értelmezést, hogy hát az eredeti bűn az valószínűleg azt jelenti, hogy a kezdetben az ember kiesett az Istenből, vagy kiesett az isteniből, és akkor vissza kell térni. Nagyon hasonlónak látszik, de mégsem ugyanaz. Messze nem ugyanaz. Napjainkban, írja József Ratzinger, újra sokféle módon hat a gnózis igézete. A távol-keleti vallások ugyanazt az alapmintát hordozzák magukban. Tehát a lényeg az a alapminta, és itt lehet megfogni a kereszténység és a világ gondolkodása, vágyakozása közötti hasonlóságot, hogy a alapminta ugyanaz, valahonnan való eltávolodás és a visszatérés. Ezt nézzük meg most majd keresztény szempontból is egy rövid szünet után. Szóval visszatérve, hogy mi a keresztény elv, az elv a elindulásról és a visszatérésről, azt nézzük meg most. Ez a séma ugyanúgy működik a keresztény elgondolásban, teológiában, azonban egészen más a kiinduló pont. Amit ott a gnózis úgy nevezett, hogy bukás az isteniből, azt a bibliai gondolkodás úgy mondja, hogy teremtés. Tehát kifejezetten pozitív dolog. A teremtő szabad aktusa ez, aki valami jót hoz létre a világ, mármint magát a világot, mint jót hozza létre. Tehát nem az isteniből szakad ki a világ, mint egy büntetésként, vagy kivetésként belőle, valami bűnként, ami büntetéseként, hanem egyszerű, szabad teremtő tetteként az Istennek. És úgy teremti meg a világot, abban az embert, hogy képes legyen a szabadsága révén válaszolni neki. Az ember felismerheti saját képességét arra, hogy kommunikáljon, párbeszédet indítson, pontosabban válaszoljon az Istennek. Teljesen más kiinduló pont ez, mint az előbb ismertetett gnosztikus gondolkodásé. Létrejön a szeretet dialógusa így, és ebben a másiknak a létezése nem szívódik fel, nem tűnik el, hanem éppen amikor az ember átadja önmagát szeretetben, válaszban, szerető válaszban a teremtőjének, akkor válik igazán önmagává. Ez a hazatérés nem oldja fel a teremtést, hanem tökéletessé teszi. Itt látjuk, hogy az egész, a nagy egész, a kozmosz éppen az ember szabadságához kapcsolódik. Tehát megváltoztatja az ember a teremtésnek az irányát. Itt is létezik bukás, de a bukás itt nem azt jelenti a bibliai értelmezésben, hogy valami eleve rosszként jön létre a világ, hanem egyszerűen azt, hogy megtörik a szeretet párbeszédnek az az íve Isten és az ember között, amit a kezdetben Isten akart. De a visszatérés itt lehetséges. Viszont nem mindenki képes rá. Ez azonban nem attól függ, hogy valaki mennyire emelkedett szellem, mint ahogy a gnosztikus gondolkodás mondja. Itt a legegyszerűbbek is, sőt, leginkább a legegyszerűbbek képesek arra, hogy visszatérjenek ebbe a szerető dialógusba Istennel. A kultusz, az áldozat, mint a hasonlóvá válás, a szeretet megszületésének a folyamata. Azonban már most magában foglalja azt a pillanatot, amikor a gyógyulás, az összetört szabadság kiengesztelődésé válik. Ez megint egy nagyon fontos szempont, amit csak itt találunk meg a bibliai gondolkodásban, még szorosabban véve a kereszténységben, hogy a visszatérésnél bűnbánat szükséges, és kiengesztelődés egy személyes teremtővel. Ehhez tartozik még az, hogy mivel az ember úgy szakad, mikor elszakad Istentől, akkor ilyen önállóságra állítja be magát, átalakul a gondolkodása ilyen önállóvá, és ezért nem képes saját erejéből kiszakadni ebből a csapdából. Ezért van szükség a megváltóra. A Szentírás ezt az eltévedt juh hasonlatával fejezi ki. A tüskés bozótokban eltévedt juh, vagy messze elkóborolt juh képtelen arra, hogy visszatérjen a elszakadásából is a pásztortól vagy a nyájtól, ezért magának a pásztornak kell utána mennie. Ugyanígy a megváltó is utánunk jön, és magát ajánlja fel elégő áldozatként, hogy kapcsolódjunk bele ebbe az áldozatba. És így mi magunk is az ő testében leszünk képesek arra, hogy újra belépjünk ebbe a szeretett dialógusba Istennel. Tehát maga az isteni ige, az örök logosz, aki a világ mindenségnek a teremtője, fenntartója, ő válik testé, emberré, hogy belé kapcsolódva az ő áldozatába, ami a Szentmisében történik, képesek legyünk magunkat újra odaadni Istennek. Ő benne folyamatosan ég az a tűz, mint a ellenégő csipkebokorban, amely az ő emberségét folyamatosan az istenségben tartja. Folyamatosan egy és mindörökre egy az ő embersége az istenségével. De pontosan azért árasztja ki ránk azt az isteni tüzet, a szent lelket, hogy mi magunk is az ő erejében képesek legyünk választ adni Istennek, válaszolni a teremtőnek, és elkezdődjön egy folyamat, egy irány, először kicsiben, a mi környezetünkben, és aztán egyre inkább terjedve, szélesebbre. Nyilván ez a missziót is jelenti a magunk részéről. Éppen ezért is igaz, amit már korábban egyszer mondtam, hogy nem én, hanem a Szent Atya, hogy az eukarisztiának, a szentmisének mindig arra kell vezetnie, hogy az ember misszióra indul el. Tehát ez nem egy két külön cselekmény, ami önmagától független, hanem éppen azért veszünk részt a szentmisén, hogy megkapjuk a szent lelket, és benne égve elinduljunk a világ felé. Esetleg, ha van még egy-két kérdés telefonon, arra még lesz idő. 10 óra 38-ig tart a hittanóra, úgyhogy várom a hívásaikat, esetleg lenne ezzel kapcsolatban természetesen. A kozmikus és a történelmi kör egymástól, tehát különböznek egyrészt, más szóval a világnak, mint a történelem helyszínének való felfogása az lehetséges, azon belül pedig egy történelem, ami úgy tűnik, hogy különböző, de mégiscsak kettő mélyen összefügg. Hiszen ott van a középpontjában az ember és a szabadsága. És megvan az embernek az a lehetősége, ez a kivételes lehetőség az egész teremtett világban, hogy magával ragadva az egész teremtést, az anyagi világot fölemelje Istenbe. Így induljunk el a szentmisére, amikor megyünk, hogy tudjuk, mit viszünk magunkkal. Ne legyen üres a kezünk, olyan értelemben, hogy mindig tudjuk, hogy mit ajánlunk föl Istennek. És tudjuk, hogy mit viszünk eléje az anyagvilágból, a teremtett világból. A stúdiónk telefonszáma 061-374-0904-es. Ezen hívhatnak minket még 3-4 percig. 061-374-0904. A kereszténység történelmi liturgiája szét nem választva és össze nem keverve kozmikus, és az is marad, mondja a Szent Atya. Tehát a keresztény liturgiánk kozmikus liturgia. Mennyire más ez a megközelítés, mint amikor valaki azt mondja, hogy az egyháznak semmi köze sem a politikához, sem a tudományhoz, ne avatkozzon bele. Ez teljesen rossz felfogás, hiszen éppen a kereszténység, éppen Krisztusnak az áldozata kell, hogy áthassa úgy a politikát, úgy a tudományt, annak a minden összetevőit bele kell vinni, fel kell ajánlani szentmisében, hogy azok tudjanak úgy működni, hogy igazi választ tudjanak adni Istennek, a Teremtőnek. Éppen ezért van az is, hogy a keresztény üzenet nem zárkózik el a vallás történelem kutatásaitól sem. Hiszen érti a keresztény felfogás, a világvallások minden létező motívumát, és így kapcsolatban tud lenni velük. Érti, hogy mi azoknak az igazi beteljesedése, és úgy látja a kereszténység a minden világvallásnak a vágyát és törekvését, hogy valahogy eljusson egy tisztább létre. Látja, hogy igazi beteljesülése ezeknek csak akkor lehet, hogyha maga Krisztus lesz, aki elvezeti az embert és a világot a beteljesülésre. Kedves hallgatók, ennyi félt bele a mai hittanóránkba, és aztán folytatjuk majd tovább. A következő hittanóra témája majd az lesz, hogy a keresztény liturgiát hogyan alakította a biblikus hit. Vagyis az Ószövetségtől az Új Szövetségig haladunk, és ebben megnézzük, hogyan alakult maga az a liturgia, amit ma ismerünk. Köszönöm a figyelmüket, maradjanak velünk, Puskás Antalt hallották.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Pálos atyákkal.